Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztort, egyháztörténészt, teológiai tanárt kérdezem, aki 12 éven keresztül a Magyarországi Baptista Egyház országos elnöke is volt. Ezúttal férjként, családapaként mutatkozik be a kedves hallgatóknak. Témád az egyháztörténelem, most a családod történetébe szeretnénk belepillantani, amennyire te jónak látod, és meg tudod osztani velünk az utóbbi évtizedek és a házasságaid történeteit. Ha jól tudom, már teológus voltál, amikor első jövendőbeliddel komolyra fordult a kapcsolatotok.
Tóka Gyöngyvér volt az első feleségem, még Pécsett annak idején, ott tanult a tanárképző főiskolán, német zongora, angol szakon, de évekig nem is foglalkoztunk egymással. És én véletlennek tartottam, hogy Budapesten egyszer csak összefutottunk éppen egy közös egyházi rendezvényen, és valahogy hirtelen fölforrósodtak ezek a korábbi érzések, ami nem volt könnyű, mert Gyöngyvér az én feleségem. Leánynak is nagyon úgy tartotta magát, nagyon komoly hívő volt, ő lelkipásztor családból származott hasonlóképpen, mint én. És amikor beszélgettünk sok mindenről, kiderült, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk. A legfontosabbnak tartottam, hogy ugyanazon a világnézeten, hogy így mondjam, vagy ugyanabban a hitben járjon ő is. Én voltam, aki meg voltam győződve arról, hogy ő a feleségem lesz, és hát komolyan meg kellett őt győznem erről, hogy ő is ezt felismerje. Néhány hónapon belül ő is ráébredt arra, hogy nincs más megoldás, nincs más kiút, mint hogy igent mondja.
Megütötte a fülemet, hogy nem magadnak kerestél társat, hanem szolgatársat, aki igen, támogathat abban a küldetésedben, abban az elhívásodban, amit kaptál Istentől, hogy lelkipásztor legyél. A közös életetekben, a közös szolgálat hogyan jelent meg aztán, és hogyan gyarapodott a családotok?
Mint ifjú házaspár és lelkipásztor család, Győrben kezdődött az életünk, egy olyan körzetben, egy olyan gyülekezetben, ami inkább ilyen induló kisebb plántárgyülekezeteknek a lelki gondozását jelentette. Volt egy kis trabantunk, több időt töltöttünk az autóban, mint otthon, és a feleségem olyan munkatárs, hitbéli társ, nem csak házastárs volt, akivel gyönyörűség volt ez a munka. És hát utólag is gondolkodom rajta, hogy lehet éppen az kellett volna, hogy kíméljem őt, de nagyon szeretett velem együtt szolgálni, kiváló énekes volt, és rendszeresen volt, hogy a gyülekezetben ő orgonált, vagy zongorázott, aztán később a gyermekeim is, ahogy növekedtek, ők voltak az énekkar, örömmel voltak mellettem, és egy 7 évet töltöttünk először Győrben, és ez időszak alatt érkezett egy meghívás az Egyesült Államokból, egy magyar gyülekezetből, Clevelandből. Egy olyan korlátlan szabadságát láttuk a kereszténységnek, amit itthon azelőtt soha nem éltünk át, és ez eltartott egy 4,5 évig. Azok az évek is meghatározók voltak, 3 gyermekem addigra már megszületett. Ekközben kaptuk meg a Székesfehérvár gyülekezetnek a meghívását. Itthon ebben a kissé zűrzavaros és utatkereső időszakban a közösségünknek, a baptista közösségünknek is szükség volt egy meggyőződés, hogy erre kell menni. Végül is a közösség többsége úgy döntött, hogy az egyház elnökévé választ meg. Örömmel vállaltam, felesége van női szolgálatokba, akár az egyházon belül, akár felekezetközi kitekintéssel, európai szinten is képviselte a közösségünket. Akkor alakult meg a baptista szeretett szolgálat, annak egyik alapító tagja volt. És mondhatom azt, hogy egy nagyon harmonikus házasság volt, aminek minden pillanatára úgy emlékezem, hogy mintaszerű volt, és nagyon áldott.
Ez a minta, amit ma már 3 felnőtt gyermeked láthatott a ti házasságotokról, szolgálatotokról, kapcsolatotokról, biztosan befolyásolja az ő párkeresésüket és házasságról alkotott képüket is.
Nagyon remélem, hogy így van. Aztán az természetesen nekik nagyon komoly hitpróba volt velem együtt, amikor egyszerűen csak azt vették észre, hogy a betegség bennünket sem került el. és most itt feleségemről kell, hogy szó essen, aki ebben a nagy lendületben egyszer csak tudomásul kellett venni egy vizsgálat nyomán, hogy egy nagyon komoly betegséggel kell, hogy szembenézzem. Kell, hogy tudjunk róla, hogyha valaki hitben jár, és teljesen elkötelezett az élete, az nem jelent felmentést az élet próbái alól. Sőt, minél inkább hűséggel szolgálunk, annál jobban kerülünk a célkeresztbe, minden téren. Igazából az ő hite, hogyha róla beszélünk a feleségemről, meg az enyém is, meg a gyermekeim is, pont ezekben mérettetett meg. Megmutatkozott, hogy kibe kapaszkodhatunk. Ki az az Isten, aki szeret bennünket, és ennek ellenére megengedi azt, hogy ilyen mélységet éljünk meg. És nem akarok túlozni, de ez egy jóbi próbatétel volt.
Mennyi ideig húzódott ez a
Hát miután dolog? Ő megtudta, hogy emlőrákkal diagnosztizálták, ettől számítva 2 év volt a küzdelem. 1 évvel a műtét után a vizsgálatok azt mutatták, hogy tünetmentes. Később derült ki, hogy nem ezen a területen, hanem máshol egy áttéttel mégiscsak jelen volt a szervezetében ez a gyilkoskor. Én az utolsó másodpercig hittem abban, hogy Isten meg tudja fordítani az eseményeknek az irányát, de az is felmerült, és erős őszintén beszéltünk, hogy és mi van, hogyha mégis másképpen döntene Isten. Akkor megyünk el, amikor Isten tartja elégnek. Megmérettünk, ki szeret jobban, Isten vagy mi egymást. És én ebben az esetben is mindig azt mondtam, hogy Isten szerette jobban őt, és őt azért emelte magához. Hozzá kell tennem, hogy egy olyan pozícióban és helyzetben voltam akkor, hogy figyelem középpontjában kerültünk ez az egész esettel kapcsolatban. Az egész ország összefogott, akár az imádságban, akár a vigasztalásban, és azt gondolom, hogy hatalmas üzenet volt, akár az ő, hogy így mondjam, diadalmas elmenetele.
Kezemben tartom a Lídia keresztény női magazint, amelynek 2003. évi első számát hoztad el nekem. Ennek a címlapján a feleséged gyöngyvér mosolyog. Mi ennek a története?
Baráti kapcsolatban volt ezekkel a újságírókkal, és utólag is nagyon köszönöm, hogy olyan merész kérdéseket tettek fel ebben a cikkben. Istennek 2 válasza lehet erre a súlyos betegségre, vagy teljes mértékben meggyógyul, vagy pedig ez fogja őt elvinni. Mi van, ha mégis ez utóbbi történik? És nagyon higgadtan és hívember módjára válaszolt, hogy ő ezt ugyanúgy beleszámítja az ő hitébe, és Isten hibát nem fog elkövetni. És megkérdezték, hogy és hogy gondolkodik az örök életről. És őszintén válaszolt, hogy teljesen meg van győződve, hogy Isten csak egy próbaidőt adott a föld életünkben, és a teljesség az ő országában lesz. Tehát nem a semmibe száll az ember, és ti is fogtok jönni utánam. De megadott válaszokat ő postázta még föl, és néhány hónap múlva került az újságba, és a megdöbbentő az volt számára, férj számára, meg az egész családunk számára, hogy amikor mégis bekövetkezett ez a dráma, hogy 48 évesen az Úrhoz költözött, azon a napon, amikor a kórházban ott voltam mellette, fogtam a kezét, és megszólalt a sípszó. Itt vége. És teljesen összeomlottam, hogy most akkor mi van, és mi lesz. Hazamentem, és a postás átnyújtott egy újságot, amikor a cím oldalán ő mosolygott. Ilyen isteni időzítéssel történt, hogy ő átlépett ebből a világból, de a mosolya itt maradt.
És üzent neked is, és még egyszer elmondta is, ezt a
meg a családomnak, meg a gyülekezetünknek, meg a sorstársainak. De amikor látunk ilyen hithősöket magunk előtt, hogy nem egy összeomlással és keserűséggel és depresszióval és vége mindennek, hanem most kezdődik a teljesség. Így látni valakit elmenni, ez önmagában vigasztalás.
Lehet, hogy az elengedés nehéz. Mondjuk egy édesanyának a 3 gyerekét ott hagyni, és mekkora bizalom kell Isten felé, akire rábízod a családot, akik itt maradnak, hogy ugyanúgy ott lesz velük is, és hát velem is, akit magához visz.
Igen.
A gyerekeknek hogyan zajlott le az életében ez az elengedés?
Hát a legnagyobb lányom volt, leginkább érett erre, ő középiskolás volt, éppen érettségi környékén járt. Tehát ők már folyamatában benne voltak ebben, ott ültek, álltak mindig az édesanyjuk később ágya mellett is, és nagyon mély lelki beszélgetéseket folytatott velük. Megpróbálta még fölkészíteni őket, hogy mi van akkor, hogyha nélkülük kell, hogy a felnőtt kort megéljék. Akkor is dráma volt. Tehát összezuhantunk úgy együtt, és egymásba kapaszkodva, sírva és imádkozva kértük az Urat, hogy állítson talpra bennünket. Ez egy borzasztóan nehéz időszak volt, és ott kapaszkodtak a gyerekek a nyakamba, hogy apa, most akkor mi lesz.
Mi segített a legjobban? Mire van szüksége egy édesapának vagy édesanyának, hogyha társ nélkül marad gyerekekkel?
Az első nagyon nehéz dolog az elengedés. Ez egy olyan szoros kapcsolat. Nagyon sokszor sírva és zokogva készültem az ige hirdetésekre, és a gyermekei imádsága körbefogtak mindig is. Az ő imádságok erősített meg, hogy föl tudjak egyáltalán menni a szószékre. Ez hónapokig eltartott. Vagy hogy már emerek elég kiálljak. És nagyon hálás vagyok a gyermekeimért, akik ott álltak mellettem és imádkoztak. Értem, bátorítottuk egymást, és azokért a testvérekért, gyülekezetekért, ahol megfordultam, és mindenkiben az együttérzést láttam. Tehát én azt hiszem, gyász esetén nem, hogy kerülni kellene a közösséget, hanem ha valamit tanácsolhatok a hasonló helyzetbe kerülteknek, hogy feltétlenül keressék a közösséget, ne a magányt válasszák. Jézus mondja, hogy sírjatok együtt a sírokkal, örüljetek együtt az örülőkkel. Valószínűleg Isten azért engedi meg, hogy a lelki munkások is, meg a leghűségesebbek is keresztül menjenek ilyen nagyon súlyos életválságon, hogy megtapasztalják egyrészt az Isten szeretetét, az Isten bátorítását és azt a reménység forrását, ugyanakkor azt is, hogy így jobban tudja alkalmazni őket a sorstársai felé.
Mit tehet egy házastárs, amikor a párja ilyen fájdalmak között betegségben van, és ő maga is sokszor talán még elesettebb lelkileg, de mégis neki kell erősnek lenni a másik mellett?
A betegségben végkellett kísérnem szinte minden stációt. Én mindig mellette voltam, tehát ritkán történt meg, hogy nem voltam ott. Még a kórházban is engedélyt kértem, hogy hadd maradjak ott a szobában, egész éjszaka ott ültem, vagy fogtam a kezét. Vagy ha felébredt, akkor én voltam az első, aki megszólítottam. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos egy házastárs részéről, hogy ne hagyja magára a szenvedő társát, hanem élje át azt, hogy én vagyok most, akit Isten nagy szavak, de angyalként odaállított mellé. Ott kér Isten száma, hogy ezt mondtad az oltár mellett. Ezt ígérted, hogy nem csak akkor, amikor egészséges lesz, nem csak akkor, amikor fiatal lesz, hanem akkor is, amikor már elmennek az a szép évek, és komoly betegségekkel kell szembenéznünk. Úgyhogy ha valakinek ilyen társa van, családtagja van, amit megtehet, hogy nem is kell beszélni, csak ott legyen, hogy érezze, aki éppen búcsúzik az élettől, hogy van valaki, aki hűségesen őrzi még az álmát is, vagy segíti, átsegíti ezeken a nagyon nehéz pillanatokon, amikor ő küzd. Én egy győztes láttam benne, aki mind halálig hűséges volt, Jézus követe volt, és mind halálig az én hűséges társam volt.
Amikor tovább folytak a napok, hogyan tekintettél a jövőbe? Mit láttál magad előtt? Miben reménykedtél családoddal kapcsolatban?
Körülbelül 2 évig tartott ez az időszak első feleségem halála után, hogy igazából kerestem a jövőbe lépésnek a lehetőségét. Szólhat ez az egész esemény arról, hogy Isten azt mondja, hogy van tovább. Ha nem szervezkedünk, hogyha nem mi próbáljuk itt a dolgot irányítani, mindig valami kudarc, valami bukás, valami megszégyenülés lesz, de amikor Isten szervezi az életünket, akkor áldás fakad.
Az embernek akkor mi a szerepe? Azért nyitottnak kell lenni arra, hogy Isten mikor és hogyan fog szólni, mit fog elindítani.
Leiláról fogalmam sem volt, hogy létezik. Gyönyör halála után történt ez a találkozás, és az is nagyon különös, hogy hogyan. Ő írt egy könyvet a Albert Irsai gyülekezet történetéről, és első díjas lett egy ilyen pályázati kírás nyomán. És Tahiban, a baptista missziói központban történt egy ünnepség keretében az eredményhirdetés. Amikor szólították a nevét, éppen akkor érkezett oda. És gratuláltak ott a pályázat kiírói, hogy nagyszerű munka. És az volt a meglepő, hogy tiszteletből mellettem ki volt hagyva egy hely. És a legnagyobb természetességgel leült mellém, mondták, hogy dr. Seres Leila, mondom, hogy történész talán. Azt mondja, nem, én orvos vagyok. Hát mondom, hogy történhetett, hogy egy ilyen szép munkát állított össze, pont annak a gyülekezetnek a történetéből, ahonnan az első feleségem származik. Mondom, hogy ez nem lehet életlen, hogy én most egy olyan valaki mellett ülök, aki ugyanabból a gyülekezetből ugyanazt a szolgálatot végezte, mint az én első feleségem, úgy a zenei csoport vezetésében, az ifjúság vezetésében, mindenben. És az volt az első kérésem, hogy nem tudna ebből a könyvből nekem egy tisztelet példányt adni. Hát természetesen elnök testvér, gondoskodni fogok, hogy az irodájába juttassak egy könyvet ebből. És utána hónapokig semmit nem tudtam, és egyszer csak érkezik egy értesítés, hogy érkezett egy könyv. Az egész történetet elolvastam, és hogy mondjam, tehát a szerzője iránt is egyre inkább élénk érdeklődésem volt. A könyv alapján elindult egy levelezési kapcsolat, kimondottan szakmai. Hát aztán egyre sűrűbben váltották ezek a levelek egymást, és 2 év alatt megérett az a gondolat igazából, hogy nem akar-e Isten ebből valami újabb megoldást készíteni. Amikor ezzel először bátorkodtam ezzel a kérdéssel, hát ő azt se tudta, hogy mit mondjam, válaszoljon erre, mert hát az elnök testvér meg ő, meg adtam neki időt. Van, ezt nagyon alaposan meg kell gondolni. Végül egyik nap váratlanul derült égből, derült mondat, 4 betűből állt, hogy igen. És nagy kérdésem volt, ezt követően, ami szólnak a gyermekeim, először velük beszéltem meg, és bennük abszolút nem volt semmilyen ellenállás, sőt, és nem akartam elveszíteni első feleségem rokonságát sem ezzel a lépéssel, és a legmerészebb dolog, amit ebben elkövethettem, és ami végül is visszaigazolta, hogy ez Úrtól van, az első feleségemnek az édesapját kérte meg, hogy adjon össze bennünket. Azt mondta először, hogy az ő lányának a nyomába senki nem léphet. De akkor megtudta, hogy kiről van szó. Gyerekkorától ismerte, csak én nem tudtam róla. Azt mondja, hogy na, akkor ebben az esetben igen. És hát egy gyönyörű imádságot is mondott fölöttünk. Egy olyan társat nyertem Leilában, aki egyébként orvos, és jelenleg egyetemi tanár, hogy méltó társam lett minden tekintetben, úgy a lelki életben, úgy, mint családanya, mert hát ilyen csodát éltünk át, hogy ebben az új házasságban is 3 gyermekem született. Olyan vigasztalás számomra ezeknek a idősebb és fiatal gyermekeimnek, meg az ő derűs hozzáállása és támogató szeretete, hogy ez páratlan.
Milyen édesapává váltál a második házasságodban, második családodban, máshogy nevelted a gyerekeket?
Az első, hogy én mondjam, Fészekaj esetében akkora volt a hajtás és a megbízatások, hogy utólag is azt mondom, hogy sokkal többet kellett volna a gyermekeimbe befektetni időt, figyelmet. Ezt utólag bűnbánattal is látom. Hálás vagyok, hogy ennek erre nagyon egészséges gondolkodásak lettek, hitben járnak. Viszont ők mondják nekem azt, hogy mennyivel jobb a mostani kis gyermekeimnek, úgy látják, minthogyha az előzőből tanulva sokkal több idő és személyes kontakt foglalkozás történik. Isten valahogy ilyen kárpótlásszerűen egy olyan békességes családot adott a gyermekeimmel együtt, meg a feleségemmel együtt, ami megújította a szolgálatban való lendületemet is. Ez kegyelem. Áldás felhője alatt vagyunk, ahogy feleségem fogalmazta. És hadd mondjam azt még így zárásként, hogy csodálatos az, amit most átélek Leilával, jelenlegi feleségemmel, hogy azon túl, hogy feleség, azon túl, hogy édesanya, azon túl, hogy egyetemi tanár, olyan energiával, lendülettel és derűvel fölvállalta az egyházan belül is a szolgálatot, 2 területen is. Az egyik, hogy a baptisták az egészségért, mozgalom, orvosokat, ápolókat, egészségügyi munkásokat gyűjt össze, ez közel 100-an vannak, és akciószerűen kimennek vidékre, egészségi felmérésre, tanácsolásra, és emellett az első feleségem iránti tisztelete abban nyilvánul meg, hogy egy világmozgalomba kapcsolódott be, az úgynevezett szívpárna program. Ez abból áll, hogy egy szív alakú párnákat varnak asszonyokkal, és igeverseket tesznek rá, és bemennek a kórházba, és megajándékozzák a frissen melműtött nőket. Hozzáfűzve az, hogy mi együtt imádkoztunk, amikor ezt készítettük. Műtét nyomán keringési problémák léphetnek föl, ez a gyógyulás segíti. Egyáltalán az, hogy vannak, akik részvéttel vannak egészségesek irántunk. Ilyen nagyszerű feleséget rendelt mellém az Isten. Egyszer is csodálatos volt, de hogy ezt még egyszer megtette, hát ez egy felfoghatatlan, csak gyönyörködni tudok az Isten munkájában.
Milyen bibliai ige jut most az eszedbe, ha a családodra, és erre a hálára gondolsz például, amit legutolsónak mondtál el?
Józsénak a vallomása jut eszembe, odaállította Isten a népnek az élére. És akkor, amikor az utolsó országgyűlésen összehívja Izrael népét, és összegzi az élete értékeit, akkor azt is elmondja, hogy látjátok, hogy milyen körülmények vesznek bennünket körül, milyen idegen eszmék, milyen idegen bálványok és istenségek. És sokan elbuktak ebben. De én eldöntöttem, hogy kinek szolgálok. Akkor idézi ezt a mondatot, hogy én azonban és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni. Mert az egyetlen kimenekedés ebből a világból, annak próbáiból és nehézségeiből az új világ felé, ha hiszünk benne, hogy ő hívott el, és ő juttat célba kegyelemből, hitáltal.